Kedves testvérek, ezen a délelőttön a alapigét Ézsaiás próféta könyvéből olvasom, Ézsaiás próféta könyvének a 42. fejezetének a 3. verséből, annak az első részét fönnállva hallgassuk meg. Tehát Ézsaiás próféta könyvének 42. fejezetéből, a 3. versből így szól hozzánk a mai ige. Megrepett nádat nem tör el, és pislogó gyertya belet nem oltja ki. Eddig olvasom az igét. Azt gondolom, hogy senkit nem lepett meg, amikor ma délelőtt ezt az igét felolvastam, hisz ma már olvashattuk ezt az útmutatónkban, és ahogy reggel az imaórán említettem, egy kicsit talán ez az ige felkészít bennünket az elkövetkezendő hétvége csendes napjaira is, hisz ha megnézzük annak a csendes napnak a üzenetét, akkor valami hasonló üzenetként akar előttünk állni a csendes napok témája is, hisz arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan is fordulhatunk oda azokhoz az emberekhez, akiket Isten mellénk állított, hogyan is tudunk róluk gondoskodni, milyen feladataink is vannak azokkal az emberekkel kapcsolatban, akiket Isten valamilyen módon mellénk állított hosszabb időre, vagy rövidebb időre. Tehát egy szép bevezetése ez annak a témának, ami majd a csendes napunkon, a jövő héten előttünk lesz. Amikor Ézsaiás prófétán keresztül az Úr azt a szép üzenetet állítja elénk, hogy a megrepett nádat ő nem töri össze, és a pislogó gyertyabelet ő nem oltja ki. De azon gondolkodtam el, hogy vajon mit is értünk mi ezeken a szavakon? Vajon mi az, ami rögtön beugrik az embernek a gondolataiban, mondhatjuk, hogy a hívő ember gondolataiba, amikor ezt a jól ismert ézsaiási igét olvassuk. Én azt gondolom, hogy sokszor sokkal kevesebbet látunk ebben az igében, mint ami benne van. És valljuk be őszintén, hogy talán sokszor igenis szentimentálisan szoktuk olvasni ezt az igét, általában az érzelmek, az érzelmességnek a oldaláról közelítjük meg, hisz milyen szép gondolat és milyen szép dolog az, amit az ige elénk állít, hogy Isten, aki a megrepett, összetört nádszálat, vagy a megrepett nádszálat, azt nem töri össze, és milyen szép és érzelmes az a kép, ami itt előttünk van, hogy a pislogó gyertyabelet nem oltja ki. Tehát valljuk be őszintén, hogy igenis, az emberben rögtön az érzelmek előjönnek, és láthatjuk azt az Istent, aki olyan határtalan szeretettel nyúl le az emberhez. Nekem eszembe jutott az a kép, amit már sokszor említettem, ugye Jézus beszél arról elveszett bárány történetén kapcsolatban, hogy amikor a 100 bárányából elveszett egy, és ott hagyta a 99-et, és utána megy, és szoktam említeni azt, ami sokszor nekem beugrik, ugye, amit a gyerekeknek elmondunk, és képeken is megjelenítünk, hogy a elveszett bárányt, aki beleesett a mélységbe, hogyan emeli ki a pásztor az ő botjával, és emeli ki, és ez egy olyan szép kép. Igen, valahogy így áll bennünk, vagy így állhat elénk ez a kép is, amit itt az Úr elénk állít, hogy hát ő olyan Isten, aki még a megrepett nádat sem töri össze, hanem azt keresi, hogy hogyan lehetne valahogy összefoltozni, hogyan lehetne ezt meggyógyítani, és ezt a kis pislákoló életet, amiben talán már alig van valami, amiről talán már sokan lemondtak, de ő az, aki még mindig oda megy, még mindig megpróbál vele valamit tenni, még megpróbál életet lehelni bele is, és egy új életet adni neki. Igen, valahogy ez a kép van az emberben, de mégis úgy érzem, hogy Istenettől sokkal gazdagabb üzenetet akar elénk állítani ebben a gondolatban. És nem akar megállni ennél a szép, és tényleg mondhatjuk, hogy örömteli gondolatnál, hanem egy kicsit mélyebbre szeretne vinni ebben, és megmutatni azt, hogy mit is jelenthet ez ma délelőtt a mi számunkra. És a jövőre nézve is, mit tanulhatunk meg ebből a rövid kis igéből. Péter apostol az ő levelének, első levelének az elején mondja azokat a gondolatokat, amelyek engem olyan sokszor megfognak, amikor azt mondja Péter az 1 Péter 1.15-16-ban, hogy amiképpen szent, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben, mert megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. És miért olvastam föl, vagy miért említettem én ezt az igét? Azért, mert az Úr szeretne tovább jutni azon, hogy bennünket felemel, vagy megmutatni úgy az ő szeretetét, hogy a nehéz helyzetekben kiemel bennünket a problémákból, a nehézségekből, hisz az Ézsaiási ige erről szól, hogy milyen jó látni azt, hogy Isten, aki felemel, aki segít a nehézségekben, ahogy, bocsánat, még egy kicsit egy gondolatot ezzel kapcsolatban megemlítek, az a történet, vagy az a példa, amit az Úr Jézus mondott el akkor, amikor elmondja, hogy kimegy a gazda a kertbe, és nézi a fákat, és azt látja, hogy ott van egy fa, amin nincsen gyümölcs. És mondja a vincellérnek, hogy hát nincsen gyümölcs, minek foglalja a helyet ez a fa? És itt van az Ézsaiási gondolat, amikor azt mondja a vincellér, tudjuk, hogy a történet szerint maga az Úr Jézus, hogy adjon még neki egy kis időt. Megkapálom, megtrágyázom, mindent elvégzek arra, és hogyha azután sem lesz gyümölcs rajta, akkor jó, vágjuk ki, de adjunk még neki egy esélyt. Ugye ez az, ami itt előttünk áll, hogy Ézsaiáson keresztül is ezt mondja az Úr, hogy a legegyszerűbb lenne kivárni. Legegyszerűbb lenne azt mondani, hogy nincs értelme, hogy már valamit kezdjünk ezzel, mert éppen csak néhány dolog van, ami még életben tartja, de ez már csak pislogó gyertya vél. És azt mondja az Úr, hogy de nézzük meg, mit tehetünk még vele. Szép ez a kép, de Isten tovább akar venni, és nem csak azt akarja, hogy eljussunk odáig, hogy az Úr kiemel a nehézségünkből, bár valljuk be őszintén, hogy sokszor ennyivel is kiegyezünk. Sőt, a legtöbb ember csak ennyire szeretné, hogy Isten beleszóljon az életébe, hogy hát amikor nagyon nehéz helyzetbe kerülünk, akkor jöjjön, és segítsen, és emeljen ki, és akkor, amikor éppen össze vagyok törve, vagy már úgy érzem, hogy nem bírom tovább, akkor jöjjön és segítsen nekem. De Péter azt mondja, hogy az Úr nem azért jön, és nem csak azért jön, hogy a nehéz helyzetemben mondjuk az utolsó mencsvárként kiemeljen engem, hanem mi az ő célja? Mit akar Isten az én életemben? Az, amit Péter mond, hogy szentek legyetek, úgy, ahogy én is szent vagyok. Vagyis amikor ki akar bennünket emelni, akkor ezért emel ki, hogy hasonlóvá legyünk ő hozzá. De ki? És kinek szól ez az üzenet? Amikor Péter apostol ezeket a szavakat leírja, akkor előtte szépen elmondja azt, hogy hát kinek is szól? Maga a levél is így kezdődik, hogy a Krisztusban hívő Pontuszban, Galáciában, Kappadóciában, Ázsiában, Bitíniában lévő jövevényeknek írja ezt a levelet. Nektek, a ti életetekkel kapcsolatban Istennek az a terve, hogy ha én szent vagyok, akkor ti is szentek legyetek. Igen, lehet arra gondolni, hogy Isten bizonyos embereknek akarja ezt adni. És talán sokszor abban a hibába esünk, hogy mi is úgy érezzük, hogy embereket kizárhatunk Istennek ebből a kegyelméből, de Isten sokkal jobban kitárja az ő szeretetét, mint ahogy mi kitárjuk. Mi embereket sokszor kizárnánk, vagy talán nem gondolunk vele, nem érzünk felelősséget irántuk, és azt gondoljuk, hogy van egy kör, akinek szól ez az üzenet, másnak pedig nem. Pedig Isten minden embernek adja ezt az üzenetet. Mindenkinek akarja adni, nincs különbség. Hisz, ha jól megtanultuk a János 3.16-ot, akkor ott nagyon világosan írja a Szentírás, hogy úgy szerette Isten ezt a világot. Nincs különbség. Nincs olyan, akire azt mondhatnánk, hogy ő neki nem. Őt nem szerette Isten. Neki nem az a vele kapcsolatban, nem az a célja Istennek, hogy szent legyen, hogy fölemelje magához, hogy kiemelje a nyomorúságból. Nem, minden ember számára Isten ezt a lehetőséget akarja kitárni. És nem csak egyeseknek, nem csak a keresztényeknek, hanem minden ember számára, mert azért jött az embernek fia. Egy új élettel akar megajándékozni bennünket. Testvérek, így sokszor elgondolkodom azon, vagy eljátszom azzal a gondolattal, lehet, hogy hiába való gondolkodás ez, és lehet, hogy erre is azt mondhatnánk, hogy egy szentimentális gondolat. Én sokszor eljátszom azzal a gondolattal, hogy vajon milyen lenne ma ez a világ, hogyha nem jön be a bűn a földre. Hogy vajon milyen lenne, mert azt látom, hogy milyen most, és sokszor el is keseredek afelett, hogy miket látok, hogy milyen dolgokat látok magamon körül, mit látok embereknek az életében. Nyilván mindenki látja a bűnt, látja azt a sok-sok igazságtalanságot, ami ebben a világban fellelhető, és amit sokszor mondhatjuk, hogy a saját bőrünken is érzünk, és úgy mindig eljátszom azzal a gondolattal, hogy vajon milyen lenne akkor, hogyha a bűn nem jön be a világba. És előttem van mindig Ézsaiás próféta a könyvéből az a rövid kis rész, amikor azt mondja, hogy a medve együtt legel a bárányjal. Szóval, hogy olyan képeket állít elénk ott Ézsaiás próféta, nyilván ez a rész a Krisztus béke birodalmával kapcsolatos rész, amikor ezeket a vadállatokat a gyermek legelteti. Hát olyat már láttunk, hogy bárányokat legeltet egy gyermek, de hát ez nem veszélyes. Bár nem tudom, hogy a bárány is tud, azért lehet, hogy időnként mérges lenni, vagy indulatos lenni, de hát az látja az ember, hogy igen, ez egy olyan dolog, amit az ember megtehet, de azért olyan állatokat legeltet egy gyermek, amire talán ma azt mondjuk, hogy hát annak a közelébe sem menjünk. Tehát, hogy olyan szép az a kép, hogy milyen lehetne ez a világ. De nem ilyen. És bármennyire szeretnénk, és jó lenne, hogyha hiányozna mindaz a rossz, és mindaz a félelmetes, és mindaz a hiába való dolog, ami itt van ebben a világban, de itt van. És ezzel kell együtt élni. Még akkor is, hogyha Isten igéje azt mondja, hogy teremtette Isten az embert igaznak, ő pedig keresett sok-sok kigondolást. Igen. Egy szép világban élhetne az ember. Már ott az Édenkerttől fogva, de nem így él, mert azt mondja Isten igéje, hogy az ember mindent elrontott. Keresett kigondolást, vagyis, hogy olyan sokszor is, mondhatjuk minden egyes döntésében kihagyja az Isten akaratát. Saját gondolatai, saját kívánságai után fut, pedig Isten egy egészen más, egy egészen tiszta és tökéletes világba teremtette az első embert, és teremtett bennünket, aminek bizonyos részeit még láthatjuk. Bizonyos dolgokat láthatunk ebből a tökéletes világból, bár sikerült, mondhatjuk, eléggé elrontani ezt a tökéletes világot, mert ahogy egy ember által bejött a világra a bűn, és azáltal a halál, így minden emberre állhatott. És bármennyire szeretnénk egy tökéletesebb világban élni, látjuk azt, hogy ez nem valósul meg az életünkben. Ezzel kell együtt élni. Pedig, amikor Isten megteremtette az embert, akkor azt mondja az ige, hogy és amikor elvégezte a teremtés művét Isten, akkor szétnézett és azt mondta, hogy minden, amit teremtett, az igen-igen jó. Igen-igen jó. És ebben benne volt az ember, benne volt a természet, benne voltak azok az állatok, növények, és minden, amit Isten az ő szava által teremtett is. És mivé vált ez a világ? Nem tudom, ha ma Isten lenéz erre a világra, akkor tudná-e azt mondani, hogy minden igen-igen jó? Nem. Be kell látni, hogy nem tudja Isten ezt mondani. Nem tud gyönyörködni az emberben, az embernek az életében, cselekedeteiben. De Istennek akkor is az a terve, ami eredetileg volt. Isten nem változtatta meg az ő gondolatait. Ő látja az embernek a hiába valóságát, látja a gyötrődését, és igaz ma is, hogy ő a megrepett, az összetört, a szétesett emberi életeket meg akarja gyógyítani. Ő nem mondott le rólunk. Ő vissza akarja állítani. Ő ma is azt szeretné, hogy amikor nézi a mi életünket, akkor azt mondja, hogy minden igen-igen jó. Olyan szép kép az, amikor a Jób könyvében azt olvassuk, amikor a sátán a többi angyallal megy az Úr udvarába, és akkor azt mondja, miután a sátán azt mondta, hogy körüljártam ezt a földet, keresbe kasul, láttam annyi mindent, és azt kérdezi az Úr a sátántól, hogy láttad-e az én szolgámat, Jóbot? Hát, nincs tőle istenfélő, tökéletes ember. És úgy bennem van sokszor ez a gondolat, hogy vajon amikor Isten lenéz az égről, amikor lenéz ránk, és amikor engem néz, akkor, vagy a testvéreket nézi, mindenki behelyettesítheti önmagát, csak én a magam nevében szólok, amikor azt mondom, hogy amikor Isten lenéz rám, akkor vajon azt tudja elmondani, hogy látod-e az én szolgámat, Miklóst? Nincs tőle tökéletesebb. Olyan szép ez a kép, hogy Isten így látja az embert, vagy így szeretné látni az embert. És aztán mi pedig mindig, amikor erre a gondolatra talán odafigyelünk, vagy amikor magam életére nézve gondolok erre az igére, akkor hát van bennem kétség. Van bennem kétség, hogy vajon Isten így lát engem? Mert igen, Isten lehetővé tette az én számomra Jézus Krisztusban azt, hogy egy új életet nyerjek. De mindig is újra és újra eszembe jut az, amit Pál a római levélben mondott, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadíthat meg engem a halálnak a testéből. Pál is azt mondja, hogy én nem mondom, hogy elértem volna, és mi minden nap ezzel küzdünk az életünkben, hogy hogy azért mégiscsak emberek vagyunk, emberből vagyunk, és érezzük, látjuk, minden nap megtapasztaljuk a kísértést. Amikor újra és újra szembe kell nézni az indulatainkkal, hiányosságainkkal, amikor megvizsgáljuk az életünket. És persze, hogy az emberben fölmerül a kérdés, ha Isten rám néz, akkor tudja azt mondani, amit Jobbnak mondott, vagy Jobbról mondott? Láttad az én szolgámat? Úgy szeretnénk hasonlóvá lenni ő hozzá. Mert ő kiemelt bennünket a bűneinkből, mert megmutatta nekünk azt az új életet, amiben járhatunk. Jézus Krisztusban elénk állította azt a tökéletes utat, és tökéletes életet, ami után vágyakozhatunk. De aztán mindig szembesülünk azzal, hogy képtelenek vagyunk megállni. Amikor esténként megállunk egy pillanatra, és egy kicsit átgondoljuk, hogy milyen is volt a mai napunk, és amikor elkezdi az ember úgy vizsgálni az életét, hogy nem csak a szépet és nem csak a jót látja meg, hanem észreveszi azokat a dolgokat is, amelyek nem kedvesek Isten előtt. És amikor Isten színe előtt bevalljuk azt, hogy Uram, Te ellened vétkeztem, mert most sem voltam hozzád hűséges. Most is vétkeztem ebben, mert indulatos voltam, mert nem úgy szóltam, vagy nem tettem meg dolgokat. Éppen reggel az imórán olvastam fel azt az igét, hogy nekünk mindannyiunknak meg kell állnunk Isten ítélő széke előtt, hogy ki megjutalmaztasson a szerint, amit a testben cselekedett, jót vagy gonoszt. És említettem a gazdag embernek a történetét és Lázár történetét, hogy milyen nem törődöm volt, hogy mennyire nem foglalkozott ez a gazdag ember, nem csak azzal a nyomorult koldussal, Lázárral, hanem nem foglalkozott az önmaga lelkével, és aztán rádöbbent arról, hogy nem csak azzal nem foglalkozott, és nem csak abban vannak hiányosságai, hogy Lázárral nem törődött, hogy önmaga lelkével nem törődött, hanem azzal is, hogy ott voltak a testvérei, akire abszolút semmi gondja nem volt, és akkor jutott eszébe, amikor ott megállt az Úr előtt, hogy mennyi mindent elszalasztottam. Annyi mindent elrontok. És az embernek újra és újra látni kell, és gondolkodni kell azon, hogy de akkor hogyan tovább? Hogy hogyan lehetséges az embernek megváltozni? Pedig igyekszünk. Emlékszem, egyszer egy kedves amerikai vendég volt itt Nyíregyházán, aki bizonyságtételében elmondta azt, hogy hát ő egy hívő családban nőtt fel, és ő emlékszik arra, hogy milyen szépen kiöltözve minden vasárnap gyerekkorában kiöltözve ment a szüleivel a templomba, ült, és sokszor olyan büszke is volt magára, hogy milyen szépen kiöltözve ott van a szüleivel, és egyszer csak 13 évesen rádöbbent arra, hogy mindez csak külsőség. 13 évesen egyszer csak rádöbbent arra, hogy ő meg akar felelni Istennek, meg akar felelni a gyülekezetnek, meg akar felelni az ő szüleinek, és ő 13 éves korában egyszer csak megértette azt, hogy de a szívében semmi változás nincs, csak próbálkozik. És elmondta, hogy mennyit gyötrődött, vagy mennyit gondolkodott, hogy ugye gyerekként, hogy vigyázott arra, hogy meg ne mozduljon. Tudjuk azt, hogy milyen nehéz a gyerekeknek egy helyben ülni, egy Isten tiszteleten, amely egy órás. Nem egyszerű. Gyerektáborban tapasztaltuk meg azt, hogy milyen nehéz lefoglalni a figyelmüket. Igen, de ő próbálkozott. És rájött arra, hogy ez nincsen ott az ő lelkében. Igen, Isten ki akar emelni bennünket. Ő tovább akar vinni bennünket. És itt szeretném megemlíteni az előbb felolvasott részt, Ezékiel próféta könyvéből a 37. fejezetet, és nem véletlenül olvastam föl, mert azt láthatjuk, hogy ki az, aki képes megeleveníteni az embert. Nem magunkat vagyunk képesek megeleveníteni, hanem Isten lelke képes megeleveníteni. Aki kész abból a vert állapotból, abból a nyomorult állapotból, mondhatjuk a pislogó gyertya állapotából, vagy a megtört nád állapotából úgy kiemelni bennünket, hogy egyszer csak élővé, sőt, olyan élővé változtatni, akire Isten feladatot bízhat. Hát Isten képes megeleveníteni bennünket az ő lelke által. Nem máshogy. Ha Péter életét nézzük, akkor látnunk kell azt, hogy Péter mindvégig az evangéliumokban előttünk állhat úgy, aki mindig igyekezett. Tehát Péter volt az, aki mindenben igyekezett megfelelni, ő volt az, aki elindult a tengeren, ő volt azok közül az egyik, aki szeretett volna a tengerben, amikor nagy vihar volt, megállni, igen, mint tengerész, ő láthatjuk az ő hevességét, és láthatjuk azt is, hogy milyen pofonokat kapott az élettől. És rá kellett jönnie, hogy ő küzd, igyekszik megfelelni, és újra elbukik. Akkor, amikor az Úr azt mondja neki, hogy távozz tőlem, Sátán, vagy amikor ott a főpap udvarában egyszer csak rá kellett döbbennie arra, hogy ő, aki olyan bátorsággal és olyan nagy elánnal mondta ki azt, hogy Uram, ha mindenki elárul téged, én ott leszek, én majd, ha kell, meghalok, érted is. És ugye háromszor tagadta meg, mielőtt megszólalt a kakas. Tehát láthatjuk, hogy ő mindent kipróbált, mindent igyekezett elvégezni, és benne ott volt az indulat, és rá kellett jönnie, hogy képtelen a maga erejéből győzni. És amikor ott a genezáreti tó partján találkozott újra az Úr Jézussal, akkor kimondta azt, hogy Uram, te mindent tudsz. Ebben benne van minden. Hogy igen, te tudod, hogy én szeretlek, te tudod, hogy mennyi mindent megpróbáltam, te tudod azt, hogy hányszor igyekeztem megfelelni, és ezt teljes szívemből tettem, de képtelen vagyok, te mindent tudsz. És amikor ide eljutott Péter, akkor lett változás az ő életében. És aztán pünkösd után láthatunk egy másik Pétert, aki olyan erővel és olyan hatalommal tesz bizonyságot Isten szeretetéről. Igen, idáig eljuttatni. És nem csak odáig, hogy az élete megváltozott, és mondhatjuk azt, hogy szentek legyetek, mert én szent vagyok, hanem eljutott odáig, hogy megértette azt is, hogy ebben a szentségben nem csak az van, hogy az életem megváltozik, bizonyos dolgokat most már nem cselekszem, és békesség van a szívemben, hanem elkezdek olyanná válni, mint az Úr Jézus. Valamikor, amikor megtértem, és emlékszem, hogy az idős testvérek elmondták nekem azt, hogy a megtérés az nem az ember életének a célja. Mert én úgy gondoltam, hogy na hát megtértem, akkor most már minden rendben van. Most már rébe értem. És azt mondták nekem, hogy a megtérés az az életnek csak a kezdete. Hogy odáig eljutottam, hogy átélem azt, hogy a megrepett nádat nem töri össze, átélem azt, hogy Isten megtisztít, hogy egyszer csak elkezdek másképpen gondolkodni, de az igazi változás akkor kezd az életemben létrejönni, amikor hasonlóvá akarok lenni ő hozzá. amikor látom azt, hogy az én feladatom is az, hogy ahogy az Úr Jézus, és ahogy az Úr a megrepett ádat nem törő össze, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki, ahogy szolgál itt ebben a világban, én is eképpen szolgálok. Pál azt mondja, hogy én szeretnék elköltözni, és az Úrral lenni, mert az sokkal inkább jobb. Igen, testvérek, ma is sokszor megkísért az a gondolat, hogy olyan jó lenne kivonulni ebből a világból. Olyan jó lenne azokból a dolgokból, amelyek fájnak, amelyek örömtelenek, amelyek sok-sok fájdalmat okoznak, abból kivonulni. Amikor Erdélyben jártunk az elmúlt időszakban, és Küsmödön jártunk egy pici kis faluba, és ott leültünk a kis patak mellett ebédelni a fa alá. Tényleg olyan csend volt, és éppen mondtuk, hogy hát ilyen csendet nem is tudom, mikor hallottunk. De hát, mondta, ugye szokták mondani, hogy valahol Isten háta mögötti kis faluban, ahol néhány száz ember lakik, és hát távol mindentől. Egy 3-4 órás út volt, amíg azt a 10 kilométert megtettük a rossz utakon, és hát úgy éreztük, hogy ez az. Persze aztán rájöttünk arra, hogy szép ez, de lehet, hogy nem tudnánk itt élni, de hogy benned volt az a gondolat, hogy igen, itt lehetne. Szóval távol mindentől, a gondoktól, de aztán rá kell jönni az embernek, hogy mindenütt ott vannak a gondok. Jobb lenne ki szakadni ettől a világból. De Pál is azt mondja, hogy jobb lenne az Úrral lenni, mert az sokkal inkább jobb. De Isten másra hívott el bennünket. Ti értetek. És itt látom azt, amit Isten szeretne elvégezni az ember életében. Nem egy szentimentális dolog és egy gondolat vagy érzés az, hogy az Úr a meglepett nádat nem töri össze, és a pislogó gyertyabelet nem oltja ki, és ezt olyan jó átélni, és ez olyan érzelmes, hanem tovább megy, és azt mondja, hogy ti is hasonlóképpen cselekedjetek. És ez már nem olyan szentimentális, ez már nem olyan érzelmes dolog, hanem mondhatjuk azt, hogy ez egy nehéz feladat, amire Isten elhívott, és azt mondja Pál, hogy én szeretnék nem így élni, szeretnék az Úrral lenni, mert az sokkal inkább jobb, de ti értetek, ami nem könnyű. És láthatjuk Pál apostol életében, hogy nem volt ez könnyű, de Isten győzelmet adott neki. Mert nem csak azt élte át, hogy egyszer megszabadította, hanem átélte azt is, hogy Isten elhívta, hogy szenté legyetek, mint ahogy ő is szent, és aztán átélte azt is, hogy Isten feladatokat bízott rá, és az sem volt könnyű, de közben is átélette és megtapasztalhatta, hogy az Úr a legnehezebb helyzetekben mellé áll és megerősíti. Igen, hányszor lehetett benne az a gondolat, hogy Uram, megérte? Megérte, hogy én ennyit küzdök és fáradozok, az emberek pedig nem hallgatnak rám, de azokért, akiket Isten rajta keresztül megérintett, azokért érdemes volt végigjárni. És ez volt az, ami neki erőt adott. Isten lelke, aki felemelte, aki életet lehelt vele, és aki ugyanúgy, mint Izrael népét a látomásban egy új élettel ajándékozta meg, amely az Isten dicsőségére való. Igen. Onnan indultunk, hogy egy nagyon szép és érzelmes, szentimentális gondolat, hogy a megrepett nádat nem törő össze, és a pislogó gyertyabelet nem oltja ki. De hogyha végigvesszük ezt a történetet, és ha egy kicsit mélyebbre látunk, akkor látjuk azt, hogy Isten egy nagyon nagy feladattal bízott meg bennünket, hogy mi is hasonlóképpen cselekedjük, és ez nem megy a magunk erejéből. De hogyha Isten lelkét igénybe vesszük, akkor átélhetjük azt a csodát, amit átéltek azok, akik komolyan vették az Úrnak a parancsát. Átélték azokat a csodákat, azokat az örömöket, amikor bizonyságot tehettek, amikor láthatták embereknek a megtérését, és láthatták azokat a pici változásokat, akár a szeretteik életében is, ami miatt azt mondták, hogy megérte az Úr útján járni. Igen, ezen az úton haladhatunk, és Isten ebben ad nekünk segítséget az ő lelke által. Milyen jó lenne, ha ezt komolyan vennénk. Milyen jó lenne, ha Isten ebben tudna bennünket megújítani. Adja az Úr, hogy ez megtörténjen az életünkben, és valósággá váljon az, amit Isten a mi életünkben is szeretne látni, hogy én szent vagyok, és ti is szentek legyetek, ugyanazzal az indulattal. És utolsó gondolatként Isten el tudja mondani rólunk, láttad az én szolgámat, Jóbot? Nincs tőle tisztább, szentebb, tökéletesebb, istenfélőbb. Ó, adja az Úr, hogy Isten, ha ránk nézzen, ezt tudja mondani. És adja az Úr, hogy az ő szolgálatában megtapasztaljuk minden nap az ő áldását. Amen.